Tizeneggye rész. Az erdő mellett 20-30 lépésre, egy hatalmas fatönk mellett Tom, Huck és Joe tüzet raktak. Aztán vacsorára szalonnát sütöttek a lábasban, és málékészletüknek a felét elfogyasztották. Dicső dolognak látszott ilyen szabad módon a szűz erdőben, járatlan és emberektől lakatlan szigeten, az emberek forgatagától távol élni. Meg is fogadták egymásnak, hogy soha se fognak visszatérni a civilizáció rabságába. A felfellobbanó tűz vörös lángjai megvilágították arcukat, rőt fényét a hatalmas fatörzsekre vetette, amelyek úgy borultak össze, mint egy templom oszlopai. Tűzben égtek a levelek és a számtalan kúszó növény. Mikor az utolsó darab sült szalonnát és málé porciójuk utolsó morzsáit is lenyelve vacsorájukat teljesen elfogyasztották, nagy kielégüléssel feküdtek le a tűz mellé a fűbe. Találhattak volna ugyan hűvösebb helyet is, de nem tudták kivonni magukat a lobogó tábortűz varázsa alól. – Ugye gyönyörű? – kérdezte Joe. – Csuda! – felelte Tom.
Mit szólnának vajon a fiúk, ha látnának?
Mit szólnának? Meghalnának a gyönyörűségtől, hogy itt lehetnek.
Nem igaz, Haki?
Én is azt hiszem, felelte Huckleberry.
Nekem minden esetre nagyon tetszik.
Nem is kívánok magamnak mást.
Legtöbbször nem is kaptam eleget enni. Azon kívül itt
nem rúg belém senki, és senki sem mondja, hogy csavargó vagyok.
Éppen ez az élet felel meg nekem, mondta Tom.
Nem mondja senki, hogy keljek fel, senki se zavar iskolába, nem hajszolnak, hogy mosdjam meg, és nem ölhetnek egyéb ilyen szamárságokkal.
Látod, Joe? Egy kalóznak nincsen semmi dolga, ha már szárazföldön van. Nem úgy, mint a remetének, akinek jó sokat kell imádkoznia.
Nincsen neki semmi szórakozása. És különben is mindig egyedül kell lennie.
Igen, így is van, mondta Joe.
De én nem is nagyon gondoltam erre. Most már, hogy megpróbáltam, százszor inkább vagyok kalóz, mint remete.
Tudod, Joe, folytatta Tom, az emberek mostanában már nem is nagyon törődnek úgy a remetékkel, mint valamikor.
De egy kalózt mindig megbecsülnek.
És a remetének a legkeményebb helyen kell aludnia, amit csak talál. Szőrcsuhában kell neki járni, és hamut kell szórni a fejére. Ki kell állni az esőre, és miért kell neki szőrcsuhában járni? És miért kell hamut hinteni a fejére? Tudakozódott Huck.
Mit tudom én?
De a szent igaz, hogy így kell nekik tenni. A remeték mindig így csinálnak. Neked is így kellene csinálnod, hogyha remete lennél.
Én bizony nem csinálnám, mondta Huck.
Hát mit tennél?
Tudja fene, de ezt nem csinálnám.
De Huck, értsd meg, muszáj lenne ezt csinálni. Nem tudnál mást tenni.
Hát én nem állanám ki. Én megszöknék.
Megszöknél?
Mondhatom, derék egy remete lennél. Gyalázatosan leszerepelnél.
A véres kezű nem felelt. Sokkal jobban el volt foglalva. Éppen befejezett egy kukorica torzsából készült pipát, majd szárat csinált hozzá, megtöltötte pipáját dohánnyal, tetejébe rányomott egy darab parazsat, sűrű füstfelhőt fújt, és a legcsodálatosabb boldogságban úszott. A többi kalóz természetesen irigyen nézte ezt a nagyszabású, magasztos bűnözést, és titokban ők is megfogadták, hogy hamar rá fognak szokni. Ekkor megszólalt Huck.
Tulajdonképpen mit kell csinálni egy kalóznak?
Ó, sok mindent, felelte Tom.
Hajókat fognak el, felgyújtják őket, elrabolják a pénzt, borzalmas helyeken elássák, legtöbbször a szigetükön.
Olyan helyeken, ahol szellemek és kísértetek vigyáznak rá. Mindenkit leölnek a hajón, vagy élve a tengerbe dobálnak. Az asszonyokat meg elviszik a szigetre, mondta Joe. A kalózok nem gyilkolják meg az asszonyokat.
Nem, helyeselt Tom. Nem ölik meg az asszonyokat, ahhoz túlságosan nagy lelkűek. Az asszonyok meg mindig nagyon gyönyörűek.
És nem viselnek akármilyen vacakruhát. Nem ám, minden csupa arany, ezüst, meg gyémánt rajtuk, lelkesedett Joe.
Kiken? Kérdezte Huck.
Hát a kalózokon!
Huck nem állta meg, hogy végig ne nézze saját öltözetét.
Azt hiszem, hogy az én ruhám nem jó kalózruha, szólalt meg Huck hangjában bánatos pátosszal. De nincs más ruhám, csak ez.
A két másik fiú megvigasztalta, hogy a szép ruhákat hamar megszerzik, csak kezdődjenek meg kalandjaik. Megértették vele, ezek a szegényes rongyok is megteszik, hogy megkezdhesse a kalózkodást. Bár a gazdag kalózoknak az volt a szokásuk, hogy megfelelő ruhatárral fogtak a kalóz élethez.
Lassan-lassan elhalt a beszélgetés, és a kis csavargók szemére olmos fáradtság nehezedett. A véres kezű ujjai közül kicsúszott a pipa, és tiszta lelkiismerettel fáradtan elaludt. A tengerek haramiája és a spanyol vizek fekete réme már nehezebben aludt el.
Titokban mindketten elmondták esti imájukat, de csak magukban is fekve, mert senki se volt, aki rájuk parancsoljon, hogy letérdeljenek és hangosan imádkozzanak. Valójában egyáltalán nem is akartak imádkozni, de aztán mégis visszariadtak ilyen vakmerőségtől, mert mindketten féltek, hogy az égből hirtelen külön villámok csapnak le rájuk. Végre már odáig jutottak, hogy elérték az álom küszöbét, de akkor váratlan látogató jelentkezett, a lelki ismeret. Hirtelen úgy érezték, hogy rosszat tettek akkor, amikor elszöktek hazulról, és ekkor eszükbe jutott a lopott élelmiszer, és ezzel megkezdődtek az igazi kínok. Azzal próbáltak érvelni a lelkiismeret ellen, hogy máskor is csentek el édességeket és almát, de a lelkiismeretet nem lehetett elcsitítani ilyen átlátszó cselekkel. A végén úgy érezték, nem lehet megkerülni azt az egyszerű tényt, hogy az édességek elvétele egyszerű torkoskodás, de sonkának, szalonnának és egyéb értékes holminak elvitele közönséges, aljas lopás, amely ellen a 10 parancsolatban külön tilalom van. Titokban el is határozták, hogy kalózkodások ideje alatt nem fogják magukat a lopás bűnével beszennyezni. A lelkiismeret ekkor egyelőre irgalmat adott, és a kalózok elaludtak. Amikor Tom másnap felébredt, csodálkozva nézett körül. Felült, megdörzsölte szemét, nyújtózkodott, végre megértette, mi történt. Szürke, hűvös hajnal volt, az erdő mély csendje és nyugalma édes békét és meghittséget lehelt. Egyetlen levél se rezdült, egyetlen hang se zavarta a nagy természet áhítatát. A leveleken és füveken harmadcseppek ragyogtak. A tüzet vékony szürke hamurétek takarta, és halványkék füstoszlop emelkedett egyenesen az ég felé. Joe és Huck még aludtak. Egyszerre, messze az erdőben megszólalt egy madár. Valahol felelt rá egy másik, és egy harkály kopácsolása hallatszott. A reggel hideg szürkesége lassan, fokonként felszakadt, és ugyanígy fokonként sokasodtak meg a hangok, és az élet megnyilatkozott. A fiú előtt kibontakozott a nagy természet ébredésének és munkába indulásának csodálatos színjátéka. Egy lehullott levélen egy kis zöld hernyó mászott. Testének kétharmadát időnként felemelte a levegőbe, hogy körül szaglásszon, aztán folytatta útját, mert, mint Tom mondotta, a hernyó araszolt. Mikor a kis állat feléje közeledett, kővé meredve, mozdulatlanul ült, reménye aszerint nőtt vagy fogyott, amint a hernyó feléje, vagy látszólag más irányba indult. Mikor aztán végre egy kínosan hosszú pillanatig megint a levegőbe kémlelt, és határozottan megindult Tom lába felé, hogy azon folytassa utazását, a fiú boldogan figyelte, mert ez azt jelentette, hogy új ruhát fog kapni. Természetesen ahhoz kétség sem fért, ez az új ruha csak gyönyörű kalóz egyenruha lehet. Ekkor megjelent egy csapat hangya, úgy látszott, hogy a semmiből érkeztek, és neki láttak munkájuknak. Egyik derekasan küzdött egy nálánál ötször nagyobb döglött pókkal, amelyet felfelé cipelt egy fatörzsön. Egy fekete pettyes katicabogár egy fűszál szédítően magas csúcsára kapaszkodott fel, és Tom egészen közel hajolva hozzá megszólalt.
Katicabogárka, repülj haza septen, ég a házad, kisfiad vár kétségbe esetten.
A bogárka kinyitotta szárnyát, és elrepült, hogy utána nézzen a dolognak. Ami egyáltalán nem lepte meg Tomot, mert nagyon jól tudta, hogy a katicabogár roppant hiszékeny, és nem egyszer élt már vissza hasonlóképpen együgyűségével. Utána egy hatalmas pattanó bogár mászott feléje, és Tom megpiszkálta, hogy lássa, hogyan húzza be a lábát, és miképp tetteti magát halottnak. A madarak ekkorára már mindenfelé énekeltek. Az északi erdők tréfamestere egy macska hangú rigó telepedett Tom feje fölé egy ágra, s vidám énekbe kezdve hol egyik, hol másik madarat figurázva ki. Mint valami kék nyíl suhant hirtelen, éles füttyel egy szajkó a fiúk közelébe, és egy ágon telepedett meg, ahonnan fejét egyik oldalra hajtva növekvő kíváncsisággal vizsgálgatta a jövevényeket. Egy szürke mókus, meg egy nagy róka bukkant elő. Időnként megálltak, beszélgettek, mert ezek a vadállatok talán még nem is láttak emberi lényt, és nem tudták, hogy féljenek-e tőle, vagy sem. Az egész nagy természet felébredt, és élénken nyüzsgött minden. A nap hatalmas dárdái is keresztül törtek a sűrű levélsátron, és néhány csapongó lepke röppent át a színen.